Rakció, a Clementine Data Science podcastja.
Körmendi György vagyok, fizikusként diplomáztam, aztán adatelemzéssel és gépi tanulással kezdtem foglalkozni. És azt hiszem, ma is így döntenék.
Kovács Gyula, Data Science Trainer. Célom az adatelemzési kultúra minél szélesebb körben való elterjesztése.
Póli Ferenc, digitális terméktervező, tanácsadó, startupper és podcaster, akiben évtizedek óta harcol a programozó és az újságíró. Szervusztok, kedves hallgatók! Ez itt a Láncreakció podcast. Egészen különleges 156. adása, nem azért különleges, mert a 156., hanem mert annyian vagyunk a stúdióban, amennyien sosem szoktunk lenni.
Csak ez néha, csak nagyon ritkán.
Nagyon ritkán, öten vagyunk a stúdióban, ebből három nevet már jól ismertek, a szokásos Gyula, Gyuri, Feri, de most két vendégünk is van, mégpedig Karasszon Dezső és Vasvári Zoltán. Mind a ketten CEO-k vagytok, mégpedig ugyanannak a cégnek a CEO-i, ez elég érdekes, meg más cégeknek is, de ez az alapcég vagy a cégcsoport neve a Data Expert.
Így van, szeretettel köszöntjük a hallgatókat, szervusztok!
Sziasztok!
Az a helyzet, hogy beszélgettünk az adás előtt, és arra lettem figyelmes, hogy Gyuri és Gyula is nagy-nagy tisztelettel beszélnek rólatok, és mint egy ilyen különleges sikertörténetet mutatják be nekem a vállalatot, úgyhogy azt szerettem volna először tőletek megkérdezni, hogy mi lehet ennek az oka.
Mi is úgy szoktunk beszélni róluk.
Ú, hát ez annyira szép történet.
Ez így nem lesz jó.
Lesznek itt vonósok.
Ezt a közönség nem szereti.
Direkt ilyen feszengős adást akartuk.
Nem, ez úgy volt, hogy amikor kezdtük a céget, sőt még azt megelőzően, akkor a legfőbb rendezvény, ami elérhető volt nekünk Magyarországon, az az SPSS konferencia volt. És az ára is olyan volt, hogy ezt meg lehetett fizetni, mindenki ott volt, és akkor elmentünk, és azt tudtuk, hogy akkor mindig fogunk oda járni. Csodálatos előadások voltak, akkor tanultam meg, hogy hogy kell úgy előadni, hogy nagyon érdekesnek tűnik, de a végén a lényeget nem tudja meg a hallgatóság, mert akkor nyilván meg tudná ő is csinálni azt a munkát. Tehát az egy nagyon érdekes időszak volt, és onnan jön az egész.
Igen, és az idén, május 14-én ugyanez.
A DataStream konferencia.
A DataStream konferencia a CEU rendezvényközpontban. Ez itt a reklámhelye.
Igen. Szóval, hogy ott volt az első találkozás az SPSS, vagy SPSS konferencia. Tényleg, ti hogy mondjátok? SPSS vagy SPSS?
SPSS.
Magyarosan.
Igen. Nagyon jó. Én is úgy szeretem inkább mondani.
Én is.
Magyarosan. Sokkal besz a...
Igen. Jó.
Nem, tényleg nagy tisztelői vagyunk a mai napig, mert ezek voltak azok a rendezvények. Mondjuk én úgy emlékszem, az összes pénzünkön utaztunk ide, és már visszafele stoppal kellett menni. De azt egy életre megtanultuk, hogy mi az, hogy churn analízis. Eleinte nem tudtuk, de hogy jól hangzott, aztán úgy lassan megtanultuk.
És mikor is vagyunk? 2000 hányban?
Hát 2004-től fölfelé nagyjából.
Igen.
Na most akkor az is volt a szeretetnek az oka, ugye, hogy ott általában már meglévő nagy adattömegeket analizáltak az ott előadó kollégánk, és akkor abból jött ez, hogy ugye a legfőbb dolog a churn analízisnél, hogy van-e hűségnyilatkozat ugye a telefontársaságnál. Ugye mi pedig a adatfelvételben voltunk, vagy akartunk akkor jók lenni, adatgyűjtés, adatfelvétel, és akkor ez úgy érződött, hogy ebbe úgy nem fogjuk bántani egymást, és akkor mi az egész üzleti filozófiánk azóta is az lett, hogy úgy versenyezni, hogy mindig találni egy helyet, ahol nincs senki. Tehát ezt nyilván mások is csinálják, akik nincs szereplők akarnak lenni. Aztán van, hogy ezt könnyű megcsinálni, van, hogy nehéz. De ez akkor nagyon jó volt, hogy a akkori IBM technológiáknak nagyon erős művelői voltak Magyarországon, akár Clementine, meg amilyen neve volt éppen a szoftvernek, vagy SPSS.
Sőt, és akkor... még nem is IBM volt, 2010-től lett, de ez mindegy.
Igen.
Szép idők voltak, de hát igazából elmúltak.
Igen.
Ti viszont elkezdtetek egy vállalkozást, ami aztán kimondottan sikeres lett. Na most ez azért érdekes szerintem, mert azért sok mindenki próbálkozott itt vállalkozással azért az elmúlt 10-20 évben, és nagyon keveseknek sikerült szerintem olyan eredményesnek lenni, meg olyan tudatosan és sikeresen lépésről lépésre építkezni, hogy nektek.
Már egy nagyon fontos infóval kezdeném, mielőtt belevágunk. Ez nem hangzott el, hogy ti ugye debreceniek vagytok, és a cég is debreceni.
De még el fog hangzani egy párszor szerintem, mert elég fontos.
És ugye ez, hogy kevés sikeres vállalkozás van, ráadásul a mi IT-s most nevezzük az IT-szektor részének, amit mi csinálunk.
Hát azon adatos.
Ott a budapesti dominancia még erősebb, és ennek ellenére úgy néz ki, hogy azért nem lehetetlen, nem Budapesten is sikeres céget felépíteni.
Egyébként itt éreztétek valamiféle hátrányát annak, hogy debreceni a cégetek?
Nem, hát előnyeit éreztük, mert a munkatársak megtalálásánál és a kiképzésüknél és a velük való együttműködésnél direkt jó, hogy Debrecenben vagyunk, hogy van egyetem, de azért a munkaerőpiaci verseny, hát most nagyon erős egyéb területeken, de azért összességében mégiscsak gyengébb, mint Pesten. Tehát a bejövő oldalon, ha úgy tetszik, hogy milyen szaktudás van, milyen kollégák vannak, ott kifejezetten könnyebb Debrecenben lenni. És ugye a piacunk az meg több mint 90%-ban külföldön van.
Ez a másik figyelemre méltó jellegzetességetek, hogy a legtöbb magyar adatos céggel szemben, akik mondjuk a magyar piacon operálnak, és néha megpróbálnak kitörni, egy-egy sztorit tudok, amelyik igazából sikeresen működik kifelé, szerintem nagyon, nagyon ritka, ti viszont sikeresen léptetek ki, és tényleg a nulláról, és tényleg hátszél nélkül, és tényleg különösebb támogatás nélkül tudtátok ezt az egészet összehozni. Mondjátok, hogy hogyan.
Kellett volna támogatnia.
Most már mondjátok el a titkot.
Szerintem kezdjük az elején, hogy mikor kezdtétek, mit is csinál ez a cég, mert nem mindenki tudja szerintem, hogy a data expert mivel foglalkozik. Ha jól tudom, az elején még ennyire nem volt domináns a külföldi piac, ez idővel változott. Vagy már egyből az elején?
2002-ben ismerkedtünk meg egymással, de még egy picit pár évet visszatekerve az időben, 2000-ben indított el Debrecenben leány cégét, egy holland piackutató cég, és oda felvételt nyertem, vagy felvettek, és megkezdtük a munkát, és oda csatlakozott Dezső 2 évvel később, és ott találtunk egymásra, nagyon sok értelemben, nagyon sok közös dolgunk van, tehát ahogyan az élethez hozzáállunk, ahogy a munkához hozzáállunk, nagyon-nagyon sok közös dolgot találtunk egymásban, és elkezdtünk gondolkozni azon, hogy valamit csináljunk így közösen, energiaital forgalmazástól elkezdve a ilyen fatelep előállításán, nagyon sok mindenen gondolkoztunk, aztán arra jöttünk rá, hogy mi lenne, hogyha abban a halmazban gondolkoznánk tovább, amihez úgy értettünk már addigra, és kellett, mint minden karriernek a megindításához kellene ilyen szerencsefaktorok, vagy hát ki mennyire hisz a szerencsében, vagy esetleg más rendező elvekben. A anyacégünknek volt 4 tulajdonosa akkoriban, akikből 2 kivált, és egy saját céget alapítottak, és ez a 2 kivált tulajdonos, és az anyacégnek felhívott minket, Dezsőt és engem, hogy akkor mi van velünk, ott dolgozunk-e még, mert nekik lenne munkájuk, és arra gondoltak, hogy dolgozunk együtt. Tehát igazából nem nagyon volt más választásunk, mint hogy persze erre igent mondani, és belevágni az ismeretlenbe, úgyhogy holland partner volt az első ügyfelünk, partnerünk, akikkel elkezdtünk dolgozni, és onnantól kezdve nem is nagyon volt, ha így lehet fogalmazni, visszaút Magyarországra, mert beindult a nemzetközi terjeszkedés.
Ekkor már megvolt a data expert?
Nem, 2 egyéni vállalkozóként indítottuk el ezt a dolgot.
De már minden elévült.
Nekem még megvannak az egyéni vállalkozós dokumentumaim, és pont a hétvégén gondoltam arra, hogy talán már az enyészeti igen. lehetnek, mert
mert jobb a biztonság.
Minden olyan dolog, ami akkor történt. Tehát 2 egyéni vállalkozóként indultunk el, de már a data expert nevet kitaláltuk, már a logót kitaláltuk, és minden 50-50-be ment, tehát a munka szétosztása, a számlázás, minden. Ez 2006 év vége, november 1 pontosabban, mi arra onnan számoljuk, az a születésnapunk, 2006 november 1. És 2008-ban alapítottuk meg a KFT-t, egyébként egy holland partnerünk akkor társtulajdonosként benne volt, ilyen 1/3 holland cég, 1/3 Dezső, 1/3 én. Így indultunk el, és 2012-ben vásároltuk ki őket, és 2012 óta vagyunk 50-50%-os tulajdonosok.
De mindig is külföldi vonal volt, csak volt olyan, hogy volt budapesti átmenet, vegyük úgy, és akkor azon keresztül jött, de ez mindig is így volt, és akkor egy ponton már megtanulod azt a nyelvet beszélni, most nem az angolra gondolok, hanem az a globalizált angol nyelvezet, kis small talk, utána meg belekezdünk, és akkor egyszer csak észrevettem, tehát ez egy nagyon érdekes kettősség, hogy ugye Szingapúrban lehet, hogy hamarabb megnyerek egy tárgyalást, mint akár a Debrecenben, a saját városunkban. Ez nem baj, mert egyébként meg munkaerőpiacilag, meg valószínűleg Szingapúrban nem boldogulnánk, tehát lehet kombinálni a lokál patriotizmus és a külföldre, vagy akár a globális piacra való nyitottságot.
És miről szólt a profil? Tehát a külföldi cégek mit rendeltek meg tőletek?
Az is egy része ennek a történetnek, hogy mi piackutatási adatfeldolgozást végzünk. Ugye mi ennek a közösségnek vagyunk most már ismert tagjai. És ugye az a különbség, hogy vannak ilyen adatfeldolgozó, meg survey programozó, vagy dashboard készítő cégek a világban, van bőven belőle, de mondjuk független az nem sok van, mindig valami nagy vállalat részeként működnek, mondjuk Temesváron például, vagy egyéb helyeken. És nincs olyan se, akinek ekkora portfóliója legyen. És akkor egy-két technológiában, hogyha valamit kell csinálni, akkor nekünk szólnak. Az a lényege még ez volt ennek, nem az, hogy külföldre dolgozunk, vagy nem, vagy nem tudom, milyen szakterületeket veszünk figyelembe, hanem hogy egy adott iparágban legyünk ismertek, és akkor ott minden rendezvényre elmegyünk, ami Londonban vagy Németországban van, most már helyenként Amerikában is, akkor ott lehetőleg minél többen tudják, hogy kik vagyunk, és akkor úgy ezzel menjen előre az üzlet.
Ezen a területen ez bejött ez a stratégia, hogy sok rendezvényen vesztek részt, és akkor sok név egy kártyát adsz, és akkor ez így...
Hát érdekel, nem nagyon volt más csak, választás. Csak most az, hogy direkt ebből jön az üzlet, vagy az csak ugye az ismertségünket növeli, és akkor valahogy indirekt hatások vannak, ezen sokat gondolkozunk. Mondjuk most benne vagyunk, már nem nagyon tudnánk abba hagyni, mert akkor azt mondanak, hogy biztos megbetegedtek a fiúk, vagy nincs pénzük, vagy nem tudom, valami bajuk van. Tehát így mutatni kell, hogy belekerültünk, és nem lehet visszaszívni, de...
Megalapítottátok a céget, volt tulajdonosatok, és ha jól értem, az elején még a hollandok hozták a projekteket,
igen.
És aztán volt egy pillanat, amikor már ti önállóan is tudtatok leszerződni cégekkel, és akkor még visszatérve, hogy mit csináltok, ugye ez Data Science Podcast, nem biztos, hogy a piackutatás területe mindenkinek teljesen tiszta. Jól értem, itt az történik, hogy egy piackutató cég adatfelvétel során adatbázist épít, de azt valamiért ők nem akarják, vagy nem tudják feldolgozni, és akkor odaadják a data expertnek, hogy ebből csináljátok egy normális adatbázis, hogy képzeljem el?
Igen, de már az adatfelvételt is mi készítjük, tehát Aha. Az adatfelvételt is támogatjuk, különböző erre a célra kitalált, fejlesztett szoftverek segítségével. Tehát adatfelvétel, adatfeldolgozás és riportok készítése, nagyon leegyszerűsítve ez a három fő pillér.
Adatfelvétel online megy?
Is, meg is? Telefonon is. De tehát nekünk nincsenek kérdezőbiztos, meg ilyen call center, tehát nem mi végezzük magát az adatfelvételt, hanem mi azt biztosítjuk, hogy az adatfelvétel az meg tudjon történni.
Értem. És ez saját fejlesztésű szoftverek?
Nem, célszoftverek. Aha. Tehát azt szoktam mondani, hogy ha mi egy szövegszerkesztéssel foglalkozó cég lennénk, akkor biztos, hogy lenne a technológia portfóliumban Word, WordPad, TextPad, Aha, Notepad, ilyenek.
Bár annyiban jogos a kérdés, hogy most már ugye ezt nagyon sokan tudják csinálni, akár ilyen maguktól is, tehát DIY formában. Viszont ugye mi meg ilyen elég vad, komplex kérdőket programozunk, ahol csomó JavaScript van Aha. benne, tehát erre most hallottam ezt a kifejezést, hogy ez is angolul, hogy front-end heavy, meg ezért, tehát ugye ott azért belefejlesztenek, uh-huh. és ugye abba vagyunk mi jók, tehát itt uh-huh. is, hogy ahogy változik a technológia, ami 10 éve tényleg tök jó volt, hogy valaki ilyen kondíciókat leprogramozott, az most is jó, de azért most már az is kell, hogy fejlesztő, és IT határterületen uh-huh. van ez, fejlesztő és kérdőprogramozó funkció az így egybeolvad.
És gyakorlatilag ketten voltatok, és most mekkora a csapat?
Hát 60.
60 fő.
Bizony. És akkor az elején ti kódoltatok?
Minden mit csináltunk. A HR-eset mi voltunk.
Ezek a legszebb időszakok.
Minden. Tehát amikor a szolgáltató bekötötte a internetet a Dezső albérletébe, akkor a kábelcsatornázást mit csináltuk. Tehát
hát főleg Zoli.
Az asztalainkat mit csináltuk. Mert ugye még egyszerűen egy albérlet volt, hanem 42 négyzetméter, és ebben már a francia erkély is, ami nem tudom, milyen nevezek erkélynek, de ez a kilépő is benne volt, meg a WC konyha. Nagyon, tehát nem vettünk, egyrészt pénzünk sem volt, nem vettünk ilyen high-tech állítható asztallapos asztalokat, ezért bútorlap, alá láb, csavarhúzó, és akkor mit csináltuk meg.
Itt hadd legyek egy kicsit kekec, de nem feltétlenül veletek, de nektek mi a véleményetek a startup világról? Tehát nem tudom, mennyire vezessem én ezt most fel, mint a podcastban időnként azért előhozzuk ezt.
És olyankor a Gyuri szereti egyébként kifejezni a beli ellenérzését, hogy csak úgy odaadják azoknak a nyikhajoknak azt a sok pénzt.
És gondoltam, hogy erre fog kimenni a dolog.
Ahelyett, hogy üzletet építenének, inkább drága.
Egy asztalt
összerakják maguknak a...
Mi ebbe benne voltunk, csak ugye nem külsős pénzzel, hanem saját, tehát tudunk hát róla mondani.
Pont ezt mondom, hogy alapvetően ez a garázs cég etosz, tehát nem, tehát az egész...
Tehát volt egy olyan effekt a világgazdaságban, ami most éppen nincs, hogy olcsó volt a pénz. Uh-huh. És akkor az volt, hogy ötlet nem sok volt, de pénz az több, és uh-huh. azért ez nem olyan jó felé vezet, de ettől még ez jöhet ki jól is. Aha. Tehát, hogy a... Csak legyen ötlet. Tehát Isten őrizzen, hogy most ilyen általános érvényű bejelentéseket igen, tegyünk.
Igen, csak hogy ebből én azt gondolom, hogy egy kicsit átlendült elég gyorsan. Tehát ha arról lenne szó, hogy hát ötlet itten hatalmas és rengeteg, és tényleg csak arra vár, hogy ezt az 1 millió, 5 millió, 10 millió forintot megkapja egy startupper, és akkor elinduljon vele, de voltak éppen nagyon gyorsan inkább egy ilyen üzletággá váltani így a önmagát, hogy mondjam, csak így mindig újra termelte ja, egy kicsit, és a, tehát újabb pitch és újabb ötlet, és akkor az a startup, amivel két hónapja beszéltél, most már harmadjára tervezi teljesen újra magát. Mm. Tehát nekem ez a jelenség, ami egy kicsit zavaró volt, és akkor ezzel szemben meg vannak azok a történetek, mondjuk a tiétek.
Organikusan.
Amelyik így elkezdte valahol, jó, oké, végig gondolta a fatelepet is, rendben van, de hogy így elindultatok, és akkor lépésről lépésre mentetek előre. És nyilván volt egy csomó nehézség.
Tehát ugye az is van, hogy azt is meg tudom érteni, hogy valaki nem tudja rögtön azt az ügyfélbázist felépíteni, mint hogy mi se tudtuk. Tehát nekünk az elején az is volt, hogy a holland partnerek mellett a isteni beavatkozás, ugye, hogy mi egy nagy multicégnek elkezdtünk dolgozni.
Na de hogy? Hol ismerkedtünk meg?
Egy SPS-es születésnapon.
2008.
Kedves hallgatók, aki ilyen helyekre jár.
Életjáradék, Gyuri életjáradéka az minden van. 2008 március, vagy ilyen tavasz volt, András Jút, SPS-es születésnap, meghívtak minket, óriási megtiszteltetés volt számunkra, és ott ismerkedtünk meg egy olyan magyar fiatalemberrel, aki egy nagy nemzetközi piackutató cég budapesti DP hubját vezette. Uh-huh. És aztán szépen felnövesztette egy olyan szintre, egyébként a velünk való együttműködés során, vagy nagyon sokat köszönhetünk egymásnak, uh-huh. Ő ezt a belső karrierjét építette, mi pedig megalapoztuk a cégnek azt a tőkéjét is, meg azt a tudását is, amire alapozva utána tudtunk bővülni, és már tudatosabban építkezni.
Megjegyzem arról, szerintem túl keveset beszéltek még a piackutatási szakmában is, hogy egy adott ponton Budapesten volt egy ilyen komoly kutatóközpont, vagy ilyen research centernek nevezték. Ennek az is volt az oka, hogy az egész vagy 5 évig tartott, sajnálatos módon, ez egy szomorú oldala, nyilván külföldi érdekek mások voltak egy de adott
ez
ponton.
Ez is egy ilyen outsourcing volt, ugye, tehát hogy gyakorlatilag ide hoztak európai munkákat.
Nagy tételbe európai igen. munkákat, igen. És az volt, hogy némi kutatói rész is volt benne, nem az ügyfelekkel foglalkoztak a kutatói, kutatási feladatokat láttak el. Projektmenedzsment és technikai oldal, vagy adatfelvételi és adatfeldolgozási oldal, és azért el tudtak vinni elég masszív, ilyen 40-50 országos projekteket jól. Úgyhogy mi az időben állandóan ott voltunk mögöttük. Uh-huh. Ez egy nagy dolog, mert akár árbevételi szinten is ez megegyezett egy mostani nagy magyarországi kutatócégnek, vagy akár meghaladta azt az árbevételt.
Nektek a magyar piackutatási piac, az mekkora ügyfeletek?
Nincs.
Nekünk se sokkal nagyobb egyébként, igen. Nekünk is sajnálatos, de egészen másokból.
Szívesen csinálnánk.
Tehát a 2010-es évek elején akkor két nagy lábatok volt, ez a kutatócenter, meg ez a holland vonal, ha jól értem.
Igen, de azért elég hamar a kutatóközpont az meghaladta ezt a holland vonalat, és akkor utána az volt, hogy annak örültünk, hogy volt olyan, hogy meg is duplázottunk egy évben, csak akkor rájöttünk, hogy ha olyan nagy arányban nekik dolgozunk, az nem lesz jó, tehát stratégiailag ki kellett növekedni egyéb független üzletágokból ezt a függőséget, és akkor mentünk Orbaszájba nemzetközi konferenciákra, és akkor, mikor megéreztük ennek a feelingjét, akkor már nem is tudtuk elengedni. Ez mondjuk elmúlt 10 év, ez erről szólt.
Eddig az angolról volt szó, de ha jól tudom, te jól beszélsz franciául. Az előbb
igen,
volt.
De ez üzletileg itt kevésbé jelentős.
A francia piac az nem gyenge piackutatásban, ugye?
Elég zárt.
Zárt?
Igen.
Hát nem gyenge, nem is erős. A piackutatásban az amerikai piac nyilván a legnagyobb, és akkor ezen kívül van még Anglia, valamennyi Németország, akkor nyilván érdekesek ezek a nis szereplők, vagy Skandinávia érdekes, mert az fizetőképes, és akkor körülbelül itt vagyunk. Tehát ebből Franciaország még éppen ott van, de nem olyan nagyon erős.
De akkor jól értem, ugye most akkor számomra világosra vált, hogy ti alapvetően piackutatásban dolgoztok, tehát hogy a
annak a technikai támogatása.
Technikai igen, támogatása igen. A data expertnek a
és akkor a időnként ebből ki akarunk jönni, sőt, hogyha majd a jövőről beszélünk, akkor nyilván ezt még jobban is kifejtjük, de mindig úgy akarunk kijönni, hogy azért fél lábbal benne is kell maradni, mert akkor hova lenne a mi egyediségünk? Akkor olyan piacokra tévednénk, ahol mások jobbak.
Ugye most már azért nektek is, attól függ, hogy honnan számolom, de lassan 2 évtizedes a történetetek.
Igen.
És ez idő alatt azért voltak-e olyan időszakok, amiket mondjuk ilyen válságidőszakoknak lehet mondani, vagy volt igen. Esetleg olyanra szükség, amikor nem tudom, leépíteni kellett, vagy az üzletet átgondolni, újra gondolni?
Hát egyébként a 2006 vagy 7 óta, még 2007 volt az első teljes év, azóta ugye minden évben nőtt az árbevétel, kivétel a 2020-as év, amikor jelentősen csökkent.
Ez sem mindennapos. Tehát én ezt érzékeltem a történetetekben, és azért is kérdeztem, hogy azért ez a folyamatos, apró lépésenkénti növekedés, azért ez egyáltalán nem mindennapos dolog. Jó, most a COVID az egy teljesen extrém.
De és mi volt 2020-ban?
Hát a COVID volt akkor, de azért nem az volt, most már eltelt azóta egy kis idő, szóval azért nem az volt az egy ok, hanem ugye a nagy múlt ügyfél akkor kezdte leépíteni magát, és akkor még az egyéb ügyfelek is visszább estek, mondjuk légi közlekedési iparágban dolgozó piackutató cég, aki akkor globális utas elégedettségi felmérését megszüntette, azóta se indult újra. Uh-huh. És volt még egy másik, egy dashboard technológia, első számú külsős beszállítói voltunk szolgáltatás szinten, ő is úgy kiment szinte nyom nélkül. Tehát azóta is ő nyomokba. Illetve függetlenül nyerünk olyan munkákat, de rajtuk keresztül nem. Tehát ezek mind egyszerre jöttek, és leépítés nem volt, de hát a COVID-ban eleve nagyobb volt a fluktuáció szerintem országosan, mert akkor is voltak emberek, akik újra kívánták fogalmazni az életüket, és akkor elmentek más városba, vagy más céghez, és akkor csökkent a létszám, és viszont a 2021-et, különösen annak a másik felét meg jól elkaptuk.
Uh-huh. Igen, elküldeni, mert azt kérdezted, elküldeni nem kellett senkit gazdasági okokból. Ugye 2020-ban sokan felálltak, és úgy hallottuk, hogy más cégektől is. Akkor volt egy ilyen, még a pszichológia is foglalkozott ezzel, hogy mi is történt akkor abban az évben, vagy azokban az években az emberek fejében, és hogy sokan valóban még várost is váltottak. Uh-huh. Tehát volt, hogy nem is volt meg már az új helyük, de már felmondtak, és valami másba, valami újba akartak kezdeni. Tehát ez egy olyan furcsa pszichózis volt, uh-huh. És akkor az volt a mi taktikánk, vagy azt csináltuk, hogy az elmenőket nem pótoltuk.
Uh-huh. Felfoghatjuk ezt a 2020-at, hogy addig nektek szinte minden igen. Jó volt, szinte nem tudom, ilyenkor az ember azt hiszi, hogy szinte magától értetődő, hogy jönnek a sikerek. Ezt hogy érzitek meg, hogy nem is baj talán, hogy volt egy ilyen, és ebből tanultatok, vagy volt pánik, vagy de nagyon sokféleképpen tudja az ember lereagálni. Én közvetlenül akörül találkoztam veletek, amikor tréninget tartottam.
Ez nem már 21-ben volt?
21, de hát már akkor túl voltatok, azt hiszem, rajta. És akkor már abszolút nem éreztem semmilyen ilyen negatív hatását az elmúlt éveknek.
Én azt gondolom, hogy nagyon nagy erősségünk, hogy ketten vagyunk, és hogy mindig számíthatunk egymásra. Tényleg bármilyen helyzetben is, a nehézségekkel is értelmszerűen ketten könnyebb megbirkózni. Kifele nem mutathatod, hogy mennyire csináltad össze magad.
Aha.
Azért ott 2020 ez nem volt könnyű. Mi is elmentünk ugye 3 hónapra home office-ba. 100% home office, tehát mindenki otthon volt. Ez ugye 2020 márciustól júniusig volt, viszont 2020 júniusa óta visszatértünk, mindenki irodából dolgozik. Uh-huh. Van home office, mint intézmény, de nem ez a mindenki otthonról, és akkor néha betérünk az irodába. Tehát, hogy igen, kellenek ezek a válságok, vagy nehézségek, de én azt gondolom, hogy pont amiatt, mert kettős vezetés van, mi egymással ezt fel tudjuk dolgozni, vagy ki tudjuk így masszírozni egymásból a
egyébként
dolgokat.
Amikor a műsor előtt dicsértünk titeket a Gyurival, amit említett a Feri, ez volt ami az egyik. Tehát, hogy ilyen harmóniát én nagyon ritkán látok, meg házasságban is. Ugye ezzel nevetünk, de egyébként egy üzleti partnerével az ember többet van sokszor, mint a házastársával.
Igen,
tehát ott sokkal nagyobb az esély, hogy elő vagy utóbb. Én azért láttam, nagyon komoly barátságok tönkre mentek egy üzleti kapcsolat hatására. Nátok ez még milyen mikro anyag szinten se látszik. Tehát látszik, hogy valamit nagyon összepasszol, mint ahogy szokták mondani, két legó darab nálatok.
Így van, merőben más személyiségek vagyunk, habitusban nagyon sok mindenben, de azzal kezdtem az első mondataink között az volt, hogy viszont nagyon egymásra találtunk, tehát alapértékekben viszont kibillenthetetlenek vagyunk.
Mert ez nyilván nem a konfliktusok hiányát jelenti, hanem annak az intelligens feldolgozását. A másik meg az, hogy kétségtelen, hogy mindig javult az árbevétel, különösen a 10-es években, ugye utána 21-ben meg nyilván az alacsony bázishoz képest visszajöttünk, 22 nagyon jó év volt, még a tavaly is jó volt, de azért ugye itt ott vannak az egyéb típusú hullámvölgyek, hogy mi van a szakmaisággal, esetleg fluktuáció hullámai egy adott évben, vagy a profitabilitás is változhat. Tehát azért, ugye ez most úgy tűnik, hogy ez megy egyenesen föl, egyáltalán nem erről van szó, és még végképp nem most.
Az ilyen típusú növekedés egyébként nekem mindig nagyon konzervatív gondolkodást meg üzletpolitikát sejtett. Tehát azért a nyomás, meg kicsit ez a jó hangzó üzleti történetek azok úgy szoktak zajlani, hogy így nem tudom mekkora nagy növekedés, és akkor izé oké, hogy háromszor visszaestünk a nullára, vagy a töredékére, és kirúgtunk nem tudom mennyi embert, de hogy akkor megint újra találtuk magunkat, és nagyon sokszor igazából azzal a igénnyel építkeznek az ilyen hasonló ambíciós cégek, hogy így hát kvázi amint lehet, akkor tulajdonképpen is adják magukat, tehát hogy fölnövekednek arra a méretre, amikor a piacon ez eladható, értékesíthető, akár egyébként ilyen kicsit ilyen művi üzletet és pénzügyi eredményeket puffasztó technikákat is alkalmazva fölnövekednek akkorára, ami már így látható, és akkor valahogy eladják a céget. Tehát egy csomó ilyen történetről lehet hallani.
Jó, hát akkor ehhez képest viszont én most kétszer is hallottam egy-egy ilyen nyomot, amin elindulhatok. Egyrészt ugye te korábban mondtad, hogy elkezdtetek keresgélni új utakat, és most azt értettem meg, hogy egyrészt van egy ilyen teljesen beállt és nagyon stabil üzlettípus, amit viszonylag régóta, viszonylag megrögzött előrefigyeléssel visz a cég, viszont a szakmaiság már nem biztos, hogy minden de ugyanaz már gondolom nem nálatok, hanem a szakmában úgy általában, és emiatt elkezdtetek keresgélni kifele vezető utakat. Azt gyanítom, hogy a Rubik Lab, amit talán 2022-ben alapítottatok, ugye, az egy ilyen kifele vezető lépés, ami social listening-et csinál, jól tudom?
Abból van a pénz, igen.
és mi az, ami érdekes benne?
Hogy jött az ötlet, és mi ez?
Na igen.
Az volt, hogy eleve volt egy ügyfelünk, akivel jókat beszélgettünk, és akkor még az első lépés az volt, hogy a COVID kitörésének a mélypontja az mondjuk 2020 április, amikor már egy teljes hónap volt ebben a feelingben, és akkor ő készítette egy dokumentumot, ez az ügyfelünk, arról, hogy milyen platformot kéne azért fejleszteni, hogy a piackutatás világának a problémáival miért birkózzunk. Ugye úgy valaha az nagyon menő volt, hogy akkor online legyen a kutatás, és akkor paneleken kutatni, és most is ez megy nagy tételbe, de azért érezhető, hogy ennek a minősége romlik. Vagy irreleváns emberek töltenek ki nagy tételbe kérdőíveket, vagy gépek, és akkor ez mondjuk egy probléma, nehezen akar az iparág vele szembenézni. Akkor mit csináljunk? És akkor hát voltak itt mindenféle víziók, ugye, amit ő megfogalmazott. Lehetne filózni, hogy mi volt 2020-ban, de az azért minket lázba hozott, hogy ugye akár a lényegi problémákkal szembenéző és azokra megoldást nyújtó platformot csináljunk. És akkor később jött aztán be, hogy a mesterséges intelligencia divattá válása, vagy ilyen széles körű elterjedése mellett, akkor mi ezt hozzuk be a gondolkodásba, de az inkább már ilyen, az már 22 másik felébe volt, és akkor úgy lett egy olyan platformunk, ami képes social listeninget, vagy nem tudom, ez magyarul, ez erre nincs szó, de
social listening.
Igen, igen. Tehát nagy mennyiségbe le tud hozni adatokat bármilyen webes forrásból, tehát bármilyen közösségi média felületről, vagy fórum, vagy bárhonnan, de ilyen mondjuk ez a podcast is, ezt is leszívja, transzkriptálja, analizálja. És akkor egy olyan projektet el tudunk képzelni, ugye ahol van egy tracking kutatás, ami kérdőíves adatfelvétel, akár több országban, és akkor annak az adatát lehet ezzel kiegészíteni. Tehát lehetnek olyanok, hogy ugye a kérdőívben nincs benne valami, viszont ebből a social listeningből kijön, és akkor ezt kombináljuk, tehát adunk neki, kontextust nézünk, hogy mi történik, és akkor erre számos nagyon érdekes példát tudunk majd mondani, lehet, hogy Zoli mond is, de az egész lényege az volt,
most
hogy...
Most már mondjatok.
Igen, mondunk. Szóval az egésznek a lényege az volt, itt a Gyuri mondta, hogy mi mindig növekedtünk, de azért lehet ez már az én parám, akkor elmegyek pszichológushoz, hogy mindig olyan halálos veszélybe is éreztük magunkat, hogy akkor jövőre már az nem lesz olyan jó, amit csinál. Ez, mondjuk ez mindenkinek releváns ez, kivéve egy-két nagyon jó szakmát, hogy temetkezési vállalkozó vagy ilyesmi, de mindenkinek releváns, hogy jövőre mi
fatelep.
Lesz.
Igen, és ugye, igen.
Fatelep is
tök,
jó.
Tök igen, jó. Igen.
És a szülésznő, hogy ugye?
Szülészet az jóval előrébb mutató. És most ez nagyon releváns, ugye, hogy a mi alaptevékenységeink, mint kérdőprogramozás vagy adatfeldolgozás, megmaradnak-e, és ha megmaradnak, akkor hogyan? És erre ez egy válasz. Tehát ez részben tud a Rubik Lab is működni, és innovatív szolgáltatást nyújtani, részben reményeink szerint megtermékenyíti, amelyet a szülészetnél tartottunk, megtermékenyíti a core business-t, vagy a data expertnek a hagyományos, jól beállt rendszerét is. Ez az elképzelés.
Honnan jött egyébként a név?
Ez a volt ügyfelünk, mert azóta ő felmondott az ügyfelünknél, és ugye a Rubik Lab ügyvezetőjeként dolgozik.
Oh.
Ő egy francia fiatalember, aki már 20 éve Londonban él. És ő egyébként a magyarságot szerette volna így láttatni, vagy hogy megjelenjen a cég nevében, szóval és ezért ez a Rubik.
Nem mi találtatok.
Na, ez tök érdekes.
Igen.
Mert hogy így gyakorlatilag csináltatok egy startupot, mondhatni.
Igen.
És az lett a neve, hogy Rubik Lab.
Igen, gondolom a másik lehetőség a Puli Lab lett volna, hiszen ez szokott lenni általában, hogy így szokás megjeleníteni egy magyar.
De ez volt, ezt jól elkapta a partnerünk, hogy...
Puskás Lab nem játszik.
Az is lehetett volna, tehát ez a magyar és nemzetközileg mégis ismert, tehát ilyen Bartók Béla, Liszt Ferenc, tehát így ez a vonal.
Vagy... Dombi Tibi, hogyha már
Merre vezet a cégnek a jövője viszont? Ebbe az irányba, tehát melyik lesz a mondjuk 5 év múlva az erősebb láb? Vagy lesz valami harmadik irány talán?
Lesz, sőt, mi a jövőt úgy látjuk, hogy ilyen cégcsoportként, tehát van a Data Expert, ugye 18. éve Rubik Lab 2 éves volt, de mellett van egy németországi vonal is, ott is van egy partnerünk, akivel 2015 óta ismerjük egymást, és ő végügyfeleknek, tehát már nem piackutató cégek, hanem tényleg a végügyfélnél nyújt szolgáltatásokat, ilyen koncepcióalkotást, tehát hogy az adatból végül hogy lesz egy olyan dashboard, ami tényleg meaningful, added value, döntéseket lehet rá alapozni, tényleg hasznos, és nem csak a PPT-nek egy online nősított formája, mert sokan a dashboardot azt még így készítik, hogy olyan legyen, mint a PPT, csak online. Egyfajta tanácsadás, amit ő csinál, és vele is szövetkeztünk, elkezdtünk együtt dolgozni. Azt most, hogy ebből lesz egy GmbH Németországban, tehát hogy megtestesül egy gazdasági formaként Németországban, ezt nem tudjuk, nem is ez a cél, hanem a cél az, hogy ez az együttműködés virágozzék, hogy az a tudás, ami nála van, az átjöjjön hozzánk, mert itt már végügyfelekkel kell beszélni, egészen más terminológiákat kell használni, ez már inkább üzleti intelligencia, mint a piackutatás, tehát itt már kilépünk a piackutatásból, egyébként a social listening meg az AI-ül is már kilépünk, mert ott meg van egy angol ügyfelünk, data expert ügyfél volt eredetileg, most már nagy Rubik Lab fan lett, és ők ilyen pénzügyi, meg jogi, ilyen legal firmeknek, jogi cégeknek adnak, de ilyen 1500 fős ügyvédirodáknak adnak ilyen tanácsokat. De és ott konkrétan van egy olyan platform ötlet, amit már a Rubik Lab és ez az angol cég csinálni, és erre alapítanánk egy újabb céget, és ez egy ilyen do-it-yourself módon tényleg platformként munkaerő igénye az nagyon alacsony lenne, és ez lenne a nagyszerű, hogy egy olyan platformot csinálni, és a Rubik Lab is eredetileg azért fogalmazott, de hogy bele szerelmesedtünk, hogy na, akkor ez egy platform, és nem kell hozzá 60 ember, mert a Data Expert úgy tud növekedni, hogy jön be több munka, akkor fel kell venni embert. Tehát egy anya 9 hónap alatt egy gyereket tud kihordani, vagy ha nekem ikreim vannak, tehát kettőt is, de értitek, hogy 9 anya egy hónap alatt nem tudja, hogy ezt megcsinálni. Tehát, hogyha mi növekedni akarunk Data Expert, akkor embert kell fölvenni. És a platform azért jó, mert az kevésbé munkaerő intenzív dolog. Tehát, hogy a Rubik Lavi és az angol cég is fog valamit csinálni, ami egy ilyen platform, ilyen önkiszolgáló jellegű, előfizetéses jogi cégeknek. Itt nagyon fontos a Rubik Labnál is, hogy nem az a jó a Rubik Labban, hogy AI-jal foglalkozik, mert az AI az nekem olyan, mint az mi vagy informatikus. Uh-huh. Jó, és azon belül mi. Tehát mivel foglalkozol AI-jal? Maga az AI önmagában nem lesz elég. De hogyha valamilyen domain tudással ötvözzük, és ennek az angol cégnek nagyon komoly domain tudása van, olyan cégekhez van bejárásuk, hogy életünkben nem tudnánk elképzelni, 200 évig élhetnénk data expertként, nem tudnánk olyan cégekhez bejutni, ők meg ott vannak bent, de az ő szolgáltatásuk is AI nélkül egy idő után ilyen elavult lesz, vagy ki fog fáradni. Viszont AI-jal megdúsítva ők is egy új értékajánlatot tudnak adni az ügyfeleiknek. A Rubik Lab is felszed egy domain tudás, vagy partnerségre lép egy olyan céggel, akinek megvan ez a domain tudás, és így együtt tudnak jók lenni. És visszatérve a német vonalra, itt pedig a Data Expert és ez a német partnerünknek ugyanez a szakterületeknek az összeadás, ami 2 + 2 az nem 4, tehát a szinergia miatt ez sokkal több. Itt ez a tanácsadás vonal fog bejönni. Tehát, hogyha van Data Expert, akkor van Rubik Lab Londonban, van ez a német vonal ugye Németországban, és még a Rubik Lab és az angol cég között is van egy újabb cég, de itt nem a cégek száma a lényeg, hanem hogy ahogy látjátok, hogy szinergiák keletkeznek cégek között, vagy entitások között. Most az, hogy tényleg egy cégben testesül meg, vagy csak egy együttműködés, stratégiai együttműködésben az mindegy is, de szinergiák keletkeznek. Szaktudás adódik össze, vagy multiplikálódik, és a szakterületeknek a kombinációjával valami újat tudunk teremteni. És akkor ez már tényleg meg annyi szakterület vagy cég, amit már nyugodtan nevezhetünk cégcsoportnak, és ez sokkal válságállóbb lesz, mert ez tényleg nagyon sok területen lesz ott, vagy van már ott, és lesz ott a jövőben markánsabban. Ezáltal jöhetnek a kihívások, sokkal válságállóbb lesz a cég. És van még egy észak-amerikai partnerünk is, akivel pedig az észak-amerikai terjeszkedésünket kívánjuk erősíteni. Ugye Amerikában úgy tudsz üzletet csinálni, hogyha kiköltözöl, ott kell lenni. Nem lehet Debrecenből, vagy még Budapestről sem, tehát ez már az a 200 kilométer onnan nézve az semmi. Ott kell lenni, és most találtunk egy olyan kanadai partnert, akin keresztül, velük való együttműködésen keresztül jelen leszünk jobban Amerikában, vagy Észak-Amerikában, Kanada is az USA-t tekintve, mint eddig. Tehát Debrecen, London, Németország, Kanada dimenzióban gondolkozunk.
Világuralom.
Hát. Én a sztoriban mást látok, és ez szerintem pont a teljes képbe abszolút passzol, hogy te nem tudom, ezen gondolkoztatok-e, de szerintem veletek szeretnek lenni. Tehát itt olyan szimpátia tud kialakulni felétek, tehát nem tudom, itt csak az elmúlt x évben, amit meséltetek, hogy valakivel megérkeztünk, dolgoztunk, aztán elkezdtünk egy közös cégbe gondolkozni. Ehhez kell egy emberi. Tehát úgy az ember nem alapít céget, egy magyar, ami Angliából vagy Amerikából inkább a Balkán része, mint a nyugat része, hogy én akarok velük, hogy ezen gondolkoztatok, hogy valami van bennetek, ami nem csak üzlet.
Ugye van, hogy pénzügyi mutatókon alapul valami, vagy meg lehet stratégiákat, és kell is egyébként készíteni. De kétségtelen, hogy mi azt nem tudnánk megcsinálni, hogy ne bizalmi alapú kapcsolataink legyenek, és ezen elgondolkoztam, hogy nem is tudom, talán a Harari könyvben, vagy valamelyik könyvben olvastam, hogy ugye ez az angol száz világnak jutott eszébe, hogy globalizáljon meg, leuraljon területeket, és mondjuk ő kínai kultúra is nagyon erős volt, de az akkoriban még több száz évvel, vagy több ezer évvel ezelőtt, ők nem gondolkoztak azon, hogy kijöjjenek a kínai területekről, viszont nagyon jól megvoltak magukban. És ugye a magyar kultúra is úgy van, hogy mi gondolkozunk Magyarországban, vagy Kárpát-medencében, de nem gondolom, hogy amikor van ilyen, hogy máshol is magyaroknak kéne lenni, azt nem gondoljuk. Tehát nekünk jó ez, ahol most vagyunk. Ám azért jó együttműködni ugye külföldiekkel, és ezért úgy nem tudnánk csinálni egy céget, ezt akarom kihozni, hogy most úgy döntöttünk, hogy három piacot még behozunk, egyik a lengyel, másik a nem tudom, norvég, mert ott nagy a potenciál, hanem akkor csinálunk ilyen külföldi együttműködést, mert viszont kell ilyet csinálni, tehát ez a nemzetközi kapcsolatoknak a kiaknázása, az viszont nagyon jó dolog. Akkor csinálunk ilyet, hogyha megvan az a bizalmi viszony, ami általában évek alatt alakul ki. Uh-huh. Tehát ezt én így fogom meg, hogy biztos szeretnek minket ezek a partnerek, de remélem, de lehet, hogy mások meg nem szeretnek. Tehát ez olyan, hogy tehát mi szívesen terjeszkedünk, vagy együttműködünk, hogyha megvan az a uh-huh. kémia. Igen.
A világuralmat említetted, ez némiképp túlzó kép a jövőt tekintve. Mi a globalizációt mi úgy éljük meg, hogy közben nagyon markánsan a magyarságunkat, meg a, ha úgy tetszik, a magyar virtust, jó értelembe vett magyar virtust, szerintem ezt érzik meg, uh-huh. vagy érzik inkább meg ezek a külföldi partnerek, hogy igen, mi tudunk ebben a globalizált kultúrában, ugye ez a Dezső által, hogy small talk, aztán tegyünk rá a lényegre, belesimulni úgymond ebbe a nemzetközi vérkeringésbe, de valahol ott van, hogy jó, de azért ők magyarok, tehát hogy tudunk nemet is mondani, meg uh-huh. nem azt, hogy most a rebellió miatt akkor most csak azért is valami de forradalmat csináljunk, de valahogy az a karakánság, vagy az egyenesség, az szerintem azt igenis értékeli, uh-huh. illetve tudom, hogy most nagyon divatos ilyen szekunder szégyenérzetnek minősíteni azt, hogyha valaki magyar külföldön. Mi igenis büszkék vagyunk arra külföldön is, amikor azt mondjuk, hogy mi Magyarországról jöttünk és magyarok vagyunk, mert igenis mi azt tapasztaljuk, hogy szeretik a magyarokat, mert a magyaroknak az a híre, vagy úgy gondolják róluk, hogy ők szeretnek dolgozni, meg tudnak dolgozni. Uh-huh. Nem csak okosak, hanem akarnak is dolgozni.
Igen, ebből vagy nem volt semmi, vagy inkább előnyünk származott egyébként. Igen. Tehát ez teljesen rendben van. Meg hát ez fejbe is dől el, hogy te hogy látod magad.
A Gyula az teljesen rozsaszín ködben van, és az előbb már lekötöztem az üléshez, hogy ne lebegjen át. De én egy kicsit visszahoznám ugye mocskos valóságba a dolgot. Meg mondjuk kicsit a vége felé vagyunk már, hogy ez a bizalom, ez egy borzasztóan fontos része itt az üzletépítésnek, és ez tiszta sor. De azért van mondjuk legalább két másik dimenzió, amit én most itt felhoznék. Az egyik az alapvetően a szolgáltatásoknak a minősége, amit kínáltok, a másik meg hát az az árazás. Uh-huh. És hogy mondjuk ha ezt a kettőt vesszük, akkor ti ezt hogy érzitek, hogy amit csináltok, tehát hogy... Tehát nagyon sok olyan adatos cég van, ahol én mondjuk akár Magyarországra indulva azt a stratégiát láttam nagyon erősen, hogy alapvetően az árazással mentek, és azzal voltak igazából piacképesek, és persze ügyesek is, mert nyilván meg tudták csinálni a feladatot, de alapvetően az árazás volt egy nagyon markáns része az üzletpolitikájuknak. Hogy ez nálatok hogy van, vagy hogy tudjátok
ezt összelepni? Hogy értve, hogy alacsonyra árasztott,
igen,
vagy magasra?
Igen, tehát olyan alacsonyra, igen. hogy mindenképpen egy nagyon nagy versenyelő volt, és ezt alapvetően ki is használtam mondjuk más versenytársal.
Én lezárom a minőséget, és akkor Dezső tér lesz az árazás.
a tandem, ugye?
Senkivel, ez lehet belső dolgoknak a megmutatása, de senkivel nincs hosszú távú szerződésünk, egyik partnerünkkel sem. Annyira irigyeljük azokat a cégeket, akik ilyen egy évre, három évre tudnak kötni szerződést másokkal. Keretszerződésünk van, hogy figyelj, mi most innentől kezdve együtt dolgozunk ilyen keretfeltételek mellett, adsz munkát, adsz, ha nem adsz munkát, nem adsz. És hogyha én nem dolgozom jól, nem dolgozunk jól, akkor nem adsz munkát. Tehát nekünk a minőség az kb. Létkérdés. Tehát olyan nincs, hogy nem minőséget szolgáltatunk. Tehát ez annyira fel sem merül bennünk, hogy erről beszélni kéne, mert ez mint a levegővétel.
Aha.
És akkor az árazás.
Az árazás. Ugye megfordítom, mert akik mondjuk árral versenyeznek, azok nem is tudom, hogy egy idő után hogy termelik ki a növekvő.
Hát abból nagy problémák szoktak lenni.
Ez az egyik. Most amit mi tudunk, hogy valahogyan mentünk mi a 2010-es években, általában igyekeztünk jó árakat kihozni, aztán volt, hogy visszanyomtak minket. És akkor ugye a COVID utáni fellendülésben egyértelműen lehetett azzal hatékonyságot növelni, hogy bátrabban megtoltuk az árakat, akár külföldön is, és át is mentek nagyon sok esetben. És azt látom, hogy mondjuk 22 végén beszélgettem valakivel más iparágból, és akkor mondtuk, hogy jól megy a cég, neki is jól megy. de majd visszanyal a fagyi a következő évben, hát ez sok helyen is történt, hogy akkor már a költségek és utána mentek. Tehát most az elmúlt két évben lehetett tolni az árakat fölfelé, most azért ezt már kevésbé érzem, és akkor most jön az a kor, hogy azért a folyamatokra, a hatékonyságra is kell figyelni. Ezért nagyon sok évben nekünk, visszagondolok, azért azzal is kellett foglalkozni, hogy mondjuk ugyanannyi volt az ár egyik évről a másikra, viszont mi jobban meg tudtuk csinálni, vagy hatékonyabban meg tudtuk csinálni a munkát. De mindent összevetve végül azt tudom, hogy a magyar piacon is, meg mindenféle piacokon azért úgy kell magad pozícionálni, hogy jó minőségű munkáért tisztességes árat, vagy egy ilyen felső középosztálybeli árat kell kérni, és javaslom mindenkinek, hogy ezt tegye.
Ne legyen szívbajos.
Igen, akkor. Igen.
Hát ez fantasztikus végszó, azt hiszem, hogy akkor azt mondhatjuk, hogy drága hallgatók, ne legyetek szívbajosak, és lám hova lehet eljutni ezzel a hozzáállással. Köszönjük szépen, hogy bemutattátok nekünk ezt az utat. Nyilván kívánunk további, hát amit ilyenkor szokás, hajrá, hajrá.
Éppen csak belemelegettünk, de talán majd még lesz más.
Így van.
Köszi szépen.
Ha máshol nem, akkor a Data Stream konferencián
május 14-én.
Május 14-én találkozhatunk. Köszönjük még egyszer, és a hallgatóknak a kitartó figyelmet nem különben. Sziasztok!
Köszönjük, sziasztok!
Köszönjük!
Láncreakció, a Clementine Data Science podcastja.